John Booker Juliettnek. 1946. május 16. Kedves kisasszony! Amelia elmondta, hogy Genszire készül anyagot gyűjteni a könyvéhez. Egész szívemmel mondom majd, hogy hozta Isten, de hogy velem mik történtek, azt nem leszek képes elmondani, mert remegni kezdek, ha beszélek róla. Talán, ha leírom, akkor nem lesz szüksége rá, hogy szóban is elmondjam. Az én történetem különben sem Genszi-ről szól, mert nem itt voltam, hanem Németországban, a Neuengamme-i koncentrációs táborban. Azt már tudja, hogy 3 évig Lord Tobiasnak adtam ki magam. Peter Jenkins, Liza nevű lánya, német katonákkal randevúzgatott. Mindegy volt neki kivel, ha sejemharisnyát vagy rúst kap tőlük. Így ment ez, amíg össze nem állt, Willy Gurz őrmesterrel aljas kis vakarék volt. Ha erre a párocskára gondolok, elborul az agyam. Liza árult be a német parancsnoknál. 1944. márciusában Liza éppen turbán frizurát csináltatott magának a fodrásznál, és közben a kezébe került a Tatler magazin egy régi háború előtti száma, és mit tesz Isten? A 124. oldalon színes fényképet közöltek Lord és Lady Tobias Pampiersről. Sussexben voltak, valamilyen esküvőn, pezsgőztek és osztrigát ettek. A kép alatt a szöveg leírta a Lady estéi ruháját, brilliánsai cipőjét, arcát, majd a Lord vagyonát ismertette. Kitértek arra is, hogy van egy Lafort nevű birtokú Genszi szigetén. A helyzet világos volt még Lizának is, aki olyan hülye, mint 6 másik. Én nem lehetek Lord Tobias Pampiers. Meg se várta, hogy kifésüljék, hanem futott, hogy megmutassa a képet Willy Gurznak, aki ment vele egyenesen a parancsnokhoz. A németeket megőrítette, hogy egész idő alatt egy szolga előtt hajlongtak és gazsuláltak, ezért duplán torolták meg a csalást, és a Neuengamme-i táborba küldtek. Azt hittem, már az első hetet se élem túl. Más foglyokkal együtt légitámadások közben rendeltek ki, hogy megtisztítsuk a területet a fel nem robbant bombáktól. Micsoda választás! Kirohanni a bombazáporba, vagy hagyni, hogy az őrök parancsmegtagadás címén lelőjenek. Loholtam és lapultam, mint a patkány, és mikor a bombák elsüvítettek fölöttem, próbáltam fedezni magam is, hogy nem... Életben maradtam. Mondtam is magamnak, nincs akár, te még élsz? Azt hiszem, reggelenként ébredés után mindezt mondtuk magunknak, nincs akár, te még élsz? De az az igazság, hogy ez nem volt élet. Hogy mi más? Hát, nem haltunk meg, de életben sem voltunk. A lelkemben nap mint nap csak néhány percig volt élet. Amikor a pritcsemen fekve valami szépre, valami kedvesre próbáltam gondolni, de nem olyasmire, ami igazán drága volt nekem, mert attól csak rosszabb lett, csak valami apróságot képzeltem magam elé, például egy iskolai kirándulást, vagy ahogy biciklizek a lejtőn, ez volt a maximum, amit még ki lehetett bírni. 30 évnek tűnt, pedig csak egy volt. 45 áprilisában a Neuengamme-i parancsnok kiszűrte azokat, akik még munkaképesek voltak, és elindított minket Belzenbe. Napokig utaztunk egy nagy nyitott teherautón, ennivaló, takaró, víz nélkül, de boldogok voltunk, hogy nem kell gyalogolni. A tócsák az úton vörösek voltak. Bizonyára hallott már Belzenről, és arról, hogy ott mik történtek. Amikor lekecmeregtünk a teherautóról, ásókat kaptunk. Nagy gödröket kellett ásnunk a halottaknak. A táboron áthajtottak bennünket a helyszínre, és attól féltem, hogy megőrültem, mert mindenütt csupa halottat láttam. Még az élők is hulláknak látszottak, és a holttestek ott hevertek, ahol éppen összeestek. Nem értettem, miért vesződnek az eltemetésükkel. Valójában az volt a helyzet, hogy keletről már közeledtek az oroszok, nyugatról meg a szövetségesek, és a németek megrémültek attól, hogy mi várja itt őket. A krematórium nem égette el a halottakat elég gyorsan, így hát miután a gödröket kiástuk, a szélükre húztuk, vonszoltuk a holttesteket, és beledobtuk őket. Nem fogja elhinni, de az SS Ráparancsolt a fogoly zenekarra, hogy muzsikáljanak, amíg mi a hullákkal vesződünk, és emiatt csak abban reménykedem, hogy polka zenére égnek majd a pokolban. Amikor a gödrök megteltek, az SS leöntötte a hullákat benzinnel, és meggyújtotta őket. Utána földet kellett rájuk lapátolnunk, mintha az ilyesmit el lehetne rejteni. Másnap odaértek az angolok. Atya Isten, de boldogan fogadtuk őket. Bennem még volt annyi erő, hogy kimenjek az országútra, így aztán láttam, hogy a tankok ledöntik a kapukat, és láttam az oldalukra festett angol zászlót. Odafordultam egy emberhez, aki a földön ült, hátát a sövénynek vetve, és azt kiáltottam, itt vannak az angolok, megmenekültünk, és akkor láttam, hogy halott. Percekkel késte le a megváltást. Leültem a sárba, és úgy sírtam, mintha a legjobb barátom lett volna. Amikor a Tommik leszálltak a tankokról, ők is sírtak. Még a tisztek is. Azok a derék fiúk megetettek, takarókat adtak, kórházba vittek minket, és egy hónappal később porig égették Belzent. Áldassék a nevükért! Az újságból tudom, hogy most új tábort építettek a helyén háborús menekülteknek, a hideg futkároz a hátamon, hogy új barakok kerülnek a régiek helyébe, még akkor is, ha nemes célra. Én szerintem azt a területet örökre parlagon kellene hagyni. Nem írok erről többet, és remélem megérti, miért nem akarok beszélni róla. Ahogy Seneca mondja, a könnyű bánat sokat fecseg, de a nagy bánat néma. Van még egy emlékem, amit talán felhasználhat a könyvéhez. Genszin történt akkor, amikor még Lord Tobiasnak adtam ki magam. Esténként Elizabeth meg én néha a sziget csúcsáról figyeltük a fejünk fölött elszálló bombázókat, amint százával húznak London felé. Rettenetes volt elnézni őket, és tudni, hová tartanak, és mi a céljuk. A német rádió azt mondogatta, hogy London a föld színével vált egyenlővé, és csak hamu és törmelék maradt belőle. Ismertük a német propagandát, csak félig meddig hittünk neki, de akkor is. Egy ilyen estén éppen végig sétáltunk Szent Peter Porton, és elmentünk a McLaren ház mellett. Ez egy nagyon régi, szép ház, amelyet német tisztek foglaltak le maguknak. Az egyik ablak nyitva volt, és a rádióból gyönyörű zene szólt. Megálltunk, hogy meghallgassuk, azt hittük Berlinből közvetítik a műsort, de amikor a számnak vége lett, hallottuk a Big Ben ütéseit, és egy angol hang azt mondta, itt a BBC London, a Big Ben hangját nem lehet eltéveszteni. London tehát áll, még mindig megvan. Elizabeth meg én összeülelkeztünk, és tánclépésben mentünk tovább. Ez is olyan eset volt, amelyre Noyen Gammé-ban nem akartam gondolni. Tisztelettel, John Booker. Dulcy Julietnek, 1946. május 16. Kedves Juliet, mindennel elkészültünk. Most már csak ki kell várnunk, amíg megjön. Izola kimosta, kikeményítette és kivasalta Elizabeth függönyeit, felnézett a kéménybe, nincsenek-e denevérek, ablakot mosott, beágyazott, és kiszellőztette az összes szobát. Eli ajándékot faragott magának. Ebben telirakta a fáskamráját, Clovis pedig lekaszálta a rétjét, de a vadvirágokat azt mondja, meghagyta, hogy örömét lelje bennük. Amélia az első estére nagyszabású közös vacsorát tervez. Az én egyetlen feladatom most már az, hogy vigyázzak Izolára, amíg maga megjön. A magasságtól mindig elszédül, de ennek ellenére felmászott Elizabeth háztetejére, hogy a lábával kitapogassa, nincs-e meglazult cserép. Még jó, hogy kit meglátta még mielőtt az ereszhez ért, és szaladt hozzám, hogy édesgessem le. Bárcsak többet tehetnék, hogy jól érezze magát. Remélem, hamarosan itt lesz. Már előre örülök. Szeretettel, Dulcy. Juliet Dulcynak, 1946. május 19. Kedves Dulcy, holnap után megjövök. A repüléshez még egy adag, sőt, dupla adag gin elfogyasztása után is gyáva vagyok, tehát a délutáni postahajóval utazom. Átadna egy üzenetet Izolának? Mondja meg neki, kérem, hogy nincs fácsilos kalapom, a Liliomtól pedig tüsszögnöm kell. Van viszont egy piros szövet pelerinem, és az lesz rajtam a hajón. Mindazon kívül Dawsey, amit már megtett, semmi többet nem tehet azért, hogy még jobban érezzem magam Kensin. Alig bírom elhinni, hogy végre mindnyájukat megismerhetem. Nagy szeretettel, Juliet. Mark Julietnek. 1946. május 20. Kedves Juliet! Időt kértél. Megkaptad. Arra kértél, ne hozzam újra szóba a házasságot. Engedelmeskedtem. Most pedig közlöd, hogy elmegy arra a nyomorult Genszire. De mennyi időre? Egy hétre? Egy hónapra? Örökre? Azt hiszed, szép nyugodtan hátradőlök a székemben, és elengedlek? Nevetséges vagy, Juliet. A bolond is láthatja, hogy szökni próbálsz, csak az okát nem érti senki. Jól megvagyunk együtt. Boldoggá teszel, soha nem unatkozom melletted. Az érdeklődési köröd ugyanaz, mint az enyém, és remélem nem ámítom magam, ha úgy gondolom, ugyanezt te is elmondhatnád. Mi ketten egymáshoz tartozunk. Tudom, dühös vagy, ha én mondom meg, mi a jó neked, de ebben az esetben ezt kell tennem. Az ég szerelmére hagyd azt a vacak szigetet, és légy a feleségem. Oda viszlek Nászútra, ha muszáj. Ölel Mark. Juliet Marknak. 1946. május 20. Kedves Mark, valószínűleg neked van igazad, de holnap akkor is elutazom Genszire, és nem tarthatsz vissza. Sajnálom, hogy nem válaszolhatok úgy, ahogy szeretnéd. Örülnék, ha megtehetném. Sok szeretettel, Juliet. Utóirat. Köszönöm a rózsákat. Mark Julietnek. A fene megette. Elvigyelek Weymouthig, Mark. Juliet Marknak. Megígéred, hogy közben nem akarsz kioktatni, Juliet. Mark Julietnek. Kioktatás nem lesz, de a meggyőzés többi formáját igenis latba vettem. Mark. Juliet Marknak. Nem tudsz megijeszteni, ugyan mit tehetsz vezetés közben, Juliet. Mark Julietnek. Csodálkozni fogsz. Viszontlátásra. Holnap. Mark.